Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és örvendezzek. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 90. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, te benned bíztunk elejétől fogva. El a helyünket. A 236-os énekeljük végig szép ritmusban, mindenek meghallják és jól megtanulják.
Thank you.
segítségünk vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra az Efézus levél 3. részének első 14 versében. Az igét figyelmesen hallgassuk ülve.
Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak fogja, ti érettetek, a pogányokért. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adatott a ti érdeketekben, hogy tudnélik, kijelentés útján ismertette meg vélem a titkot, aszerint, amint az elébb megírtam röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől, amely egyéb időkben meg nem ismertettek az emberek fiával úgy, ahogy most kijelentetett. Az ő szent apostolainak és prófétáinak a lélek által, hogy tudnélik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban, az evangélium által, amelyek szolgálójává lettem az Isten amakkegyelmének ajándékából, amely adatott nékem az ő hatalmának munkája szerint. Nékem minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére menthetetlen gazdagságot, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titök felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Azért, hogy megismertessétek a most mennybeli fejedelmességek által az Istennek sokféle bölcsességét. Ama az örök eleve elvégzés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, akikben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk, Istenhez az ő benne való hit által. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, amelyek néktek dicsőségtekre vannak.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, hálát adunk néked azért, hogy ma is méltatsz bennünket arra, hogy színed elé bocsátasz, és nem csak megengeded, hogy ott legyünk, ahol te ígérted, hanem meg is szólítasz bennünket. És ez a megszólítás nem valami általánosság, hanem személyesen és egyen-egyenként szól ez nekünk. Köszönjük, hogy ez is ama titoknak a része, amelyet egyre inkább igyekezünk megfejteni, mert a te szent lelked és igéd megfejti azt. És ez a titok az, hogy szeretsz bennünket egészen különleges módon, úgy szeretsz bennünket, hogy önmagadat is odaadod érettünk a te fiadban. Úgy szerez bennünket, hogy elhordozott türelemmel a mi nyomorúságainkat, tagadásainkat, sokszor árulásainkat. Úgy szerez bennünket, hogy megbocsátasz te fiad áldozatáért. Köszönjük ezt a kegyelmet, és amikor megvilágosítasz bennünket a te jóságodból, akkor megértjük, hogy milyen mértékben rászorulunk erre a kegyelemre. Így kérünk téged ma is, amikor megajándékozol bennünket igével, bizonyságtétellel, az igének látható, hallható formájával, sákramentummal, akkor tudhatjuk azt, hogy te előttünk jársz, mögöttünk, vagy körülveszel bennünket kegyelmesen. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, és áld meg ezt az Isten tiszteletet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérjük a gyermekeket, egy-kettő azért akad, nektek ilyen, fogok ilyen gyerektanításos törzsjelvényt csinálni. Szervusz, Danuskám. Gyertek, gyertek, ide gyertek a másik oldalra, úgy. Ez az, ez az. Az a kis kezed. Ó, van ott még. Ha nem merjönni, nem baj. Nem baj. De attól még kijöhetsz bátran. Jó. Gyere, úgy. Fogd meg a kezét. És akkor most mi vitézül álljuk a sarat, és mondjuk, hogy áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Hát kérem szépen, egy nagyon fontos pillanat a mai is, de itt a napokban különleges dolgok történnek, hogyha az udvaron körülnézünk, akkor látjuk azt, hogy a templom udvar egy új elemmel gyarapodott. Mi az az új? Jó nagy kemence. Egy nagy kemence. És amikor rakta a mester, akkor ezzel csak elkezdtem gondolkodni. Én erőködtem ezzel a kemencével, de megijedtem. Hát ezt lehet, hogy kisebbre kellett volna csinálni. Hát mekkora ez a kemence? De hatalmas tüzet kell rakni. Mondjuk legfeljebb új évkor befér egy malac, igaz? De az a helyzet, hogy egyből eszembe jutottak a szakmai dolgok, hogy fölmerültek a mélyből, mivel hogy nekem van egy ugye fűtői szakmám, ha valaki nem tudná, úgyhogy elbocsátanak a papságból, akkor nem mondom azt, mint a kód, a hamis sávfár, hogy kapálni, nem tudok fűteni, ugye? Na most az a helyzet, hogy végig gondoltam, hogy mekkora tűztér ez. Ez nagyon nagy. Remek kicsi, ebbe bele kell rakni, vagy 40 kiló fát. És amikor majd tartunk ilyen kis őszi dzsámborit, majd ki fogja megvágni azt a 40 kiló fát. Honnan fogja idehozni? Tehát nem csak arról szól ez a történet, hogy jaj, de jó, meggyúrjuk a kis poginkat és betesszük, igaz? Meg a kis pizzánkat, meg a kalácsunkat, hanem előtte már fél napig dolgozni kell vele. Tehát nem biztos, hogy annyira nagy szórakozás egy kemence, csak akkor, ha valaki megcsinálja. Mi a véleményed, Barnus? Beszállsz a előkészítésbe?
Igen.
Fagyűjtés, favágás, fölfűtés, ellenőrizzük a hőfokot, mindent, és amikor minden kész van, már parázslik az egész, akkor szólunk, hogy lehet hozni a tepsiket. Jó? Akkor te leszel a segédfűtőm, jó? Na ennek a mai alkalomnak ez a legnagyobb ajándéka, hogy van egy segédfűtőm. Segédlelkészem az már van egy-kettő, segédfűtő barátom, az egy komoly szakma, világos. Megtanulunk bánni a tűzzel, jó, ahogy kell. Na, köszönöm szépen, áldás, békesség, menjetek a gyermekórára. Ki a... Ja, te leszel, Zsuzsa? Ja, jó van, köszönöm szépen. Akkor kérem szépen, keressük ki a 172. énekünket, szűkölködünk nagy mértékben. A felolvasott egész szakasz a mai igénkbe különösképpen aláhúzzuk a Efézus levél 3. rész 12. versét. Ő benne van bátorságunk, és szabad utunk bizalommal a benne való hit által. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ez a felolvasott ige, ez egy hosszú gondolatsornak inkább a végpontja, és meg ez a levél, és ebben ez a csodálatos néhány rész, különösen az elején, szinte szétbonthatatlan. És egyben, ahogy mondtam, egy végpontja, egy gondolatsornak, egy nagy, két markáns gondolkodás módnak, rendszernek, vallásnak, sőt, világképnek a meghaladása is egy új látásban. Ő benne tudni, Krisztusban van menetelünk, szabad utunk az Atyához. Ez az új hit, ez az új Isten ismeret, és ez nem más, mint a Krisztus ismerete, a benne való szívbéli bizodalom által. És azért jó nekünk röviden megtenni ezt az utat, mert abban a pillanatban tudjuk, honnan indulunk, hová érkezünk, hiszen a cél is ott van ebben az indulásban. És hát egyre világosabbá kell válni annak, hogy hova is akarunk megérkezni. Hát mi is a keresztény hitnek igazán a lényege, célja. Ezer dolgot fel tudunk mutatni, de azért Pál mindig a lényegről beszél. Kicsit kell szólnunk az előzményekről is. Pál azt mondja az előző részben az efézusiaknak, hogy emlékezzetek meg arra, hogy egykor pogányok voltatok. Ugye ez egy nagyon ismert rész, hogy távol lévők, most közel lévők lettetek körül, metéletlenek voltatok. Ugye emlékezzetek tehát az egykorra. Mit jelentett az, hogy Krisztus nélküliek, elkülönítve a szövetségtől, ígéretektől, a reménységtől, az élő Istentől, ugye ez a távol lévő állapot, nincs semmije valójában. Néha nagyon megrendítő ennek a látszólag nagyon vidám görög világnak a megnyilatkozása, amikor azt a melankóliát érezzük, hogy nincs remény, be van fejezve az élet, és nincs remény. És erre mondja azt, hogy közel kerültetek a Krisztus vére által. Krisztus váltság halála az, ami megváltoztatta az Isten népe viszonyát az Istenhez, és megváltoztatta a pogányok viszonyát is az Istenhez. Ugye Pál mindig két nemzetségről beszél, és azt mondja, hogy az evangélium mindkét nemzetségre érvényes, a kegyelem mindkettőnek szól, és Krisztus ezáltal ezt az elválasztót, így mondja ezt, hogy az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból törvényt érvénytelenné tette, és békességet szerzett, a kettőt egy újjá teremtett, egy új jött létre ez a harmadik nemzetség, ez pedig nem más, mint a Krisztus követőknek a serege, és elbontja ezt az elbonthatatlan falat. Érdemes erre egy pillantást vetni, hogy mik voltak ezek a falak, hogy a templomban eleve volt egy ilyen, hogy pogányok udvara, és abban volt valóban egy fal, nem volt túl magas, át lehetett látni rajta. Az asszonyok tovább mehettek az asszonyok udvarába, utána jött a férfiak udvara, és aztán jött a szentély, oda már senki nem mehetett be, csak a főpap. És ez nagyon érdekes volt, hogy három nyelven rá volt írva a falra, hogy aki nem zsidó létére tovább megy, azt megölik. Pált majdnem ezért lincselik meg, amikor Jeruzsálembe megy, mert azt hiszik róla, vagy elterjesztik róla, hogy egy nem zsidó embert bevitta mondjuk a férfiak udvarába, és éppen, hogy megmentik ettől a lincseléstől. Tehát ez a fal egyben egy lebonthatatlan, mélységes, sem bevésődött szellemi építmény is volt. Mondhatni, hogy az előítéleteknek, a szokásoknak egy ilyen megszüntethetetlen sűrítménye volt. Nagyon érdekes, most nem sorolom, hogy miket nyilatkoztak általában a pogányokról, de az egyik ilyen nagyon találó kép, hogy tüzelő a pokolban. Ez volt a pogány, a nem zsidó. Ez tüzelő anyag volt az ördögöknek. Tehát ugyanakkor az Isten népe hallatlan töblettel rendelkezett, hiszen ők ismerték ezt, hogy mit jelent az Isten királysága, az Isten országa, ugye a teokráciának mondjuk, ugye a törvénnyel, az arra ráépülő közösségi renddel, ami egészen előtt a korabelitől, a szövetséggel, az ahhoz fűződő ígéreteken, nagy ígéretekkel, a prófétákkal, azzal a csodálatos aktualizálással, hogy így szól az Úr. És ez egy rendkívüli gazdagság volt, ezt hordozta Izrael ebben a nagy ígéretben, ami ott volt már a Sínain, hogy Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek, papok birodalma, szent nép. És volt egy küldetése, nem értjük meg az egész egyház eredetét, ha ezt nem tudjuk, ugye, hogy micsoda gazdagság, olyan népek közt van egy küldetés, és mi volt az ő küldetése? Megismertetni az élő Urat a maga hitével, életformájával, Isten tiszteletével pedig hitelessé tenni ezt az ismeretet, és bevonzani a pogányokat. És ugye ezt különösen aztán szemnyitogató ebben a fogság, amikor azon gondolkodnak, miért ért ez bennünket, és akkor megérti a próféta, mert nem ezt csináltuk. Pont az ellenkezőjét, ugye, és Ézsaiás 49-ben mondja, hogy népek világosságába adatlak, ezért mehetsz haza, ezért van szabadítás, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Ugye, és erről egy gyönyörű üzenet például a Rút könyve, ugye, amikor azt mondja a Rút az anyósának, mondja, nem a férfeleség, bár szoktuk egy esküvőn idézni, hogy ahova te mégy, oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok, meg néped az én népem, Istened az én Istenem, amikor egy kívülvaló, a pogány Rút becsatlakozik és beépül az Isten népébe. Ugye? De hát a Rút volt azért a kivétel, azt is kell tudni, hogy Izrael nem nyitogató lett, nem az ajtót nyit, hanem csukogatta ezt az ajtót, ugye, és Jézus korára igazán lett egy nagy falépítő, de azt hozzá kell tenni, hogy ezt a falat a görögök is, mármint a görög-római birodalom is tudta nagyon szépen építeni. Ugye Platón mondta azt, hogy mindenki, aki nem görög, az tulajdonképpen természetnél fogva ellenségünk. Ugye? És aki kicsit is távol esett ettől a kultúrától, azt ilyen fél ember, fél állat népnek tekintették, tehát ezt nem lehet egy oldalon tekinteni, mind a két oldalról építgették ezt a falat, mondhatni, hogy elbonthatatlanul, és úgy tűnik, hogy mind a mai napig bizony épülnek falak, nem kell nagyon sokat gondolkodni. Nekem is van ilyen fal élményem, aki még az én korosztályom idején, én 81-ben jártam a falnál, természetesen Berlinre gondolok, ahol a nyugati oldalról volt szerencsém megnézni ezt a falat, és nagyon érdekes volt, hogy a nyugatnémetek ugye egytől féltek, hogy a fal, hogy nem menjünk ott, ilyen kis emelvény, mondom, gyerekek, akkor ezt most megnézem innen, és hogy én hogy nem félek, mert mind a két oldalon otthon voltam, én már nem féltem, de nagyon érdekes volt, és döbbenetes volt ez a hal élmény, azért akármennyire is viccesnek tűnt, ez nem volt vicces. Ez egy rettenetes, mély lelki élményé vált az évek során aztán bennem. Na mindesetre ugye nem akarok nagyon eltérni, de szükségünk van, hogy éljük át azt az elementáris üzenetét Pálnak, hogy mit jelent az, hogy a Krisztus áldozata a zsidóknak is, és a görögöknek is egyaránt békességet hozott, megbékéltette magát az Isten velük. Ugye a görög, ahogy mondtam, a reménység hiányába szenvedett a legtöbb. Mi lesz velem, ennyi az egész, a zsidó pedig, hogy az igaz bíró elé kell állni a törvény alapján, amit ő nagyon jól ismert. Ugye? Mi lesz velem? És erre szól az evangélium, hogy mindkettőt megbékéltette egy testben az Isten, és lebontotta az elválasztó falat, és létrejött ez az új ember, aki nem lett persze szentebb vagy tökéletesebb, és mégis új valami egészen más, ez a bizonyos harmadik nemzetség, ahogy mondja az írás, a Krisztus hívő ember és az ő közössége, az egyház, amelyik ebből a két nemzetségből lesz egy harmadikká. Eljött és békességet hirdetett néktek távoliaknak, és békességet a közelieknek. Ugye ez a Pálnak ez a hatalmas élménye, amit mindenhol mondani kell, és kimondja, hogy ezért, hogy ez most a pogányoknak mondja elsősorban, általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az atyához, és ugyanezt mondja a harmadik részben is. Hogy ha aktualizáljuk a mi helyzetünkre, hogy az egyház is hajlamos erre, hogy fallal védje magát, belül biztonságos. Én sokszor rajta kapom magam, hogy én is szorgalmasan vakolgatok, hogy be jó fészek melegen ne engedjünk be mindenféle dolgokat. Ott vannak a hasonló gondolkodású, mentalitású emberek. Legyen egy lelki-szellemi fázis, szoros közösségre lehet támaszkodni. Ezt védjük is meg, és hát valóban meg is kell védeni, mert nem vagyunk se szolgáltatóház, ugye, nem vagyunk Balekok gyülekezete sem, de azért nem falakat kell építeni, hogy eddig és ne tovább, hanem mit kell tenni? Utat kell mutatni, hiszen ez az ige, hogy ugye általa van szabad utunk mindkettőnknek. Ugye ezt az örömhírt, hogy szabad utunk van egy lélekben az atyához, akkor nem akarnak benyomulni a helyünkbe, elvenni esetleg azt a kicsit, ami van, vagy félteni kell, hanem oda akarnak menni az Úrhoz. És akkor ugye csodálatosan mondja itt még a második rész végén, ugye, hogy ráépültetek az apostolok, proféták alapjára a sarokkő maga a Krisztus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik, ugye? Tehát ez a bizonyos elbontott falak, és ez a oda menetel az Úrhoz, az azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy a régi, az első nemzetség, aki az első az üttörténetben, az most aztán ki lesz nyomva a templomból, az Isten közelből, hanem valami újján növekszik együtt. Ez az egyháznak a titka is lényege. Tehát a döntő esemény, a Krisztus áldozata formálta nemzedékek Isten templomává épülnek. Különös, ahogyan ezt átélik ma a világ sok-sok helyén. Ugye? Nem Európára gondolok feltétlenül, és mondjuk Nyugat-Európára akár, mondjuk Kelet se dicsekedhet, hanem Afrikára, vagy a távol keletre, vagy Indonéziára, vagy hasonló helyekre, ahol szinte így végig söpör az Isten lelkének a munkája, és hát még a mártíromságot is ugye elvállalva terjed, épül az Istennek az egyháza. A távol lévőkből, ma nem mondjuk már, hogy pogányok, mert ez olyan csúnya, de hát ezek animisták, ugye, nem a klasszikus értelembe vett vallások emberei sokszor, hanem számunkra már nehezen is érthető különböző ilyen lélekvallások, meg sámánista vallásokból lesznek keresztényé ezek az emberek. A távol lévőből otthon lét az egyházban, az Isten közelében. És már ezután szól megint ugye a maga szolgálatáról, de egyben üzen is, és üzenet és feladat is, hogy mire épül és mire építkezik a keresztény gyülekezet. Ugye az ő szolgálatának az igazi terep az a pogányok között volt, először is ugye elmondja, hogy ő nem örökölte ezt, ő nem beleszületett egy vallásba, mint ugye azóta a keresztény generációnak sokasága, hanem kijelentés által kapta. Egy Damaszkuszra kell gondolnunk elsősorban, ugye, amely nem annyira a megértés pillanatok, mint az átélés. Egy pillanat alatt átrendezte az egész addigi belső világát, leverte, lenyűgözte. Ugye a Krisztussal való találkozás, és nem csak Pál életében volt ez átütő Krisztus élmény, hanem az egész korszakra nézve, ugye azt mondja, hogy ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, mely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt, úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak. Tehát ezt mondja, hogy korábban is volt egy történeti korszak, de ott még nem volt világos, úgy, ahogyan most kijelentette az ő titkát. És ez a most az, ami új helyzetet teremtne minden generációnak, a jelenben kell meghallania az evangéliumot a kegyelemről, és aktualizálni a maga jelen idejében. A holnap az már nem a miénk, az más. Az másik nemzedék, a következő nemzedék. Ez a most sürgetése, és egyben az öröme is, hogy az Isten titka most hirdettetik. Ugye, mi is ez a titok? Ugye Pálnak ez a nagy üzenete, hogy a pogányok, örökös társaink velünk egy test, velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért. És ebben éli át Pál, aki a falat ugye mind a két oldalról nagyon jól ismerte, hogy mi az, hogy a Krisztus mérhetetlen gazdagsága. Mert ez az Isten gazdagsága, aki gazdag az irgalomban, az irántunk való szeretetben, kegyelemben. Ugye azt mondja, hogy eljövendő korszakokban megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Mondja kicsivel elébb. Ez ezzel nem tud betelni az apostol, ezzel a tágassággal, ezzel a jósággal. Ugye, hogy Jézusért a pogány ugyanúgy gyermeke, örökös társa az Istennek, illetve az ő népének, mint a korábbi generációk, mint az úgynevezett első generáció. És nem vesznek el semmit azzal, hogy bejönnek, és ott vannak ők is, nem szorítanak ki saját gyülekezeteikből, nem veszélyeztetik az örökséget, az ígéreteknek az érvényét, hanem Krisztus mérhetetlen gazdagsága mutatkozik meg bennük. Ugyanakkor azt gondolták sokan, hogy na mit akarnak ezek, hát majd ezek is üdvözlő, na jó nézzünk, hát nem férünk el a mennybe ezeknek minek, ugye? És erre azt mondja Pál, hogy csodálatosan meg sokszorozódik az az örökség, amit örökölünk velük együtt. Mehetnek feltételek, falak, szabályok és követelések nélkül szabadon az Úrhoz. És gyönyörködik abban is az apostol, ugye, hogy ő a legkisebb, nekem minden szentek közt a legkisebbnek adatott a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus evangéliumát. De nem valami lelkes beszéd ez, ugye egy nagyon átgondolt, nagyon alátámasztott biblikus ige hirdetés, amiről Pál beszél, ugye, hogy világossá tegyem mindenki előtt, ami ama titok megvalósulásának a rendje, mely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, és hogy ismerté legyen most az egyház által, és hozzáteszi még, hogy még a mennyei fejedelemségek, a szellemi világ előtt is, nem csak az emberek előtt. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy miről is van itt szó. Azt mondja, hogy az a titok, amelyik már ott volt a teremtésben, az Isten valamikor, amikor még világ sem volt, már engem ismert, ugye már elválasztott engem, ugye ez a kibeszélhetetlen titok, amikor az ő irántunk való szeretetében eldöntötte ugye, a váltságot, akkor az egy üdvösség történeti rendben ugye, megjelenik ebben a világban, kibontakozik. Ezt Pál nagyon jól ismerte még régi korában is, hogy a teremtés, ugye aztán bűneset, ígére, szabadítás, Izrael szabadulás, a próféták, az ítélet ugye Babilonban, és a mesiás várásnak a maga sokfélesége, az Isten királyságának a várása, kibontakozása, megjelenése. Jézus, ezt általában mai napig is ugye ezt tanítjuk, de ezt a rendet, ezt, ami ott van benne a Szentírásban, Damaszkusztól fogva, Jézus Krisztus áldozata felől olvassa, és megérti az Isten titkát, és innentől kezdve így prédikálja zsidónak és pogánynak egyaránt. És mi is ebben a rendben gondolkodunk, így halljuk, így olvassuk az Isten igéjét, ezt kell megtanulni és megtanítani, minél szélesebb ölelésben, minél gazdagabban, annál többet beszél nekünk az Isten igéje. Még Pál azt is látja, hogy ez nem pusztán egy ilyen földi dimenzió, egy ilyen kis szent történet itt, vagy az Isten ember találkozásának egy szép története, hanem hogy a szellemi világnak is tudomásul kell venni ezt a rendet. Egyben azt is jelent, így mondja, hogy ez felel meg az ő örök végzésének. Ő benne van bátorságunk és szabadultunk az Istenhez, a benne való hit által. Így egy nagy biztatás a végén. De ez a lelki-szellemi út az, amelyen Isten enged bennünket menni hozzá, és ezt az utat nem engedi semmi módon eltömni, vagy eldugaszolni, semmilyen szellemi erő által megrontani, eltéríteni. Ez a titok megvalósulásának rendje, amelyik az én gondolataimban, szívemben, lelkemben is rendet tart a mindenféle ismereteim és hatások között, amiket kapok. Ugye ez az az út, amikor ugye Emmaus felé mennek a tanítványok és Jézus melléjük szegények, és elkezdi neki magyarázni mind Mózestől és a prófétáktól fogva ezt az üttörténeti rendet, amiről itt Pál beszél, és így lesz ez az Emmausi út, aztán ugye az ő hozzá való oda menetel. Két hű segítőt ígér még az írás, bátorsággal és bizalommal, vagyis ezen az úton járni, így olvasni, ilyen páli módon, vagy ha úgy tetszik, Krisztus felől az igét, kell egy szellemi bátorság, hogy igei módon gondolkodni, nem feltétlen mindig mindenben a hétköznapi tapasztalatok alapján, amit megértettem, ugye arra pedig rá is bízhatom magamat. Ugye legyen áldott a mi Urunknak szent neve az ő népe között, akivel a bátorsággal jár ebben a zűrös világban, és rámeri bízni magát mindenkor arra, amit megértett az ige és az ő lelke által. Amen. Szeretném, keressük ki a 312. énekünket, és énekeljük az első verset, Várj ember szíve készen. Ez egyben keresztelőre, felnőtt keresztelőre való készülésünk is. Köszönjük, maradjunk helyünkön, maradjunk, mert még nem állunk fel, majd a hitvallásnál, mint mondottam, felnőtt keresztelő következik, itt ül az első sorban Fejes Hajnalka, majd ő be fog mutatkozni, hogy hogyan került ő ide közelebb hozzánk, nincsenek előzmény nélkül a dolgok, és az ő személyes bizonyságtételét is el fogja most mondani, úgyhogy kérem, kedves anyalka, fáradjon ide, és akkor átadom a szót, és itt lesz majd a fogadalom tétel, és ott pedig a keresztény megszoktuk. Jöjjön közel, nyugodtan.
Áldás békességet! Fejes Hajnalkának hívnak. 1977. október 23-án születtem. Két kisfiam van, mind a ketten reformátusok, a tiszteletes úr keresztelte őket, és két és fél hónapja járok a tiszteletes úrhoz, és szeretném, hogy befogadjanak ebbe a gyülekezetbe. Annyit még el szeretnék mondani magamról, hogy halmozottan sérült gyerekekkel foglalkozom, gondozom és ápolom őket. Nagyon szeretem a szakmámat. Amit még tudni kell, hogy meg leszek most keresztelve, hogy jó, egy szombaton lesz az esküvőm, 21 év után a kedves párom, Nagy Róbert. Köszönöm szépen.
Kicsit lerövidítetted, de nem baj. A hitvallásos rész következik. Most kérem, hogy álljon föl a testvérek, és megkérdezem Fejes Hajnalkától a következőt. Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény Anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? A felelet a Szentlélek segítségét kérve igen.
A Szentlélek segítségével igen.
Akkor most megvalljuk a mi hitünket a gyülekezet közösségében, elmondva minden keresztények hitvallását eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy te munkálkodsz, köszönjük, hogy a te szent lelked indításokat ad, döntéseket hoz. Köszönjük, hogy egyre inkább kivilágosítod a mi látásunkat. Hadd kérjünk most erre, különösképpen Hajnalkának az életéért, az ő hitbeli döntéséért, hadd kérjünk arra, hogy elindulhasson egy úton, azon végig is járva meg is érkezhessen te hozzád. Így pecsételd el most őt magadnak, a te szent lelkeddel és a te sákramentumoddal. Amen. Akkor most jöjjön, kedves. Ezt a kis kendőt fogja meg az a magáé. Most hagyj cserélni a buksipreink. Hajnalka, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Meg is törölhet a fejét. Most pedig az áldás következik. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzetségben, akik közt ragyogtok, mint a csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Amen. Köszönöm szépen, most föl lehet állni. És a gyülekezet felé fordulva, most a 264. énekünknek a negyedik versét énekeljük el áldásképpen. Áldjad őt! még hátra van az, hogy most tulajdonképpen ezzel mintegy fel is hatalmazom őt, mint a gyülekezetnek már a teljes jogú tagját, arra, hogy részt vegyen úrvacsora közösségében, és tulajdonképpen vállalhasson tisztségeket, feladatokat is. Ez a, mondjuk így, hogy a jogi rész, a gyakorlati az, hogy ezt megbeszéltük, hogy még van egy menet, amit én a prédikációban elmondtam, azt meg fogja tanulni szépen ezt a titkot, amelyik majd lassan kivilágosodik, de így is már ez a szó nagyon fontos volt az életemben, hogy kivilágosodik, megvilágosodik. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és Gondok urat kérem, hogy legyen kedves köszönteni Hajnalkát.
Kedves Hajnalka, nem beszéltünk össze tiszteletes úrral, de én is pont ezt a mai ígét választottam. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. Hát azt elmondhatjuk, hogy egyfajta bizodalom már volt benned akkor, amikor beléptél a templom ajtón. Mert ugye vannak, amikor az emberek azt mondják, volt olyan ember, akit így hívtam a templomba, azt mondta, hogy az egy zárt körű klub, és ő nem klubtag, és nem jött be. Tehát te ennél már közelebb voltál az első lépésnél, és reméljük, hogy most már még sokkal közelebb kerültél, és reméljük, hogy ebben az egész közösség tud majd téged támogatni. Kérlek téged is, meg a gyerekeket, meg a párodat is, hogy aztán ebbe kapcsolódjatok be, mert nyilván ez akkor működik, hogyha mind a két oldalról próbáljuk keresni a kapcsolatot. És nagyon köszönöm ezt az első lépést, és reméljük, hogy Isten megáldja ezeket a döntéseidet. És hát ezt a pici virágot fogadd el.
Mert még adunk egy oklevelet, meg egy bibliát, amelyeket aláírtak a presbiterek, és benne van az ige.
Köszönöm szépen.
Ezt is odaadom, ezt is odaadom.
Akkor most köszönöm.
Jó. És akkor majd, amikor kimegyünk, akkor kijön velem Hajnalka, és lehet köszönteni őt a végén a kijáraton. Most pedig tulajdonképpen ugye imádság és mi atyán következik, kérem, hogy álljunk fel. Úrunk Istenünk, köszönjük néked a mai napot, köszönjük ezt a mostani alkalmat, ahol együtt átélhettük azt, hogy milyen jó dolog te veled együtt lenni, milyen dolog, jó dolog feltekinteni reád te ajándékaidra, és megállapítani azt, hogy valóban a Krisztus mérhetetlen gazdagsága milyen, hogy tudjunk élni ezzel az ajándékkal, hogy tudjunk élni ennek a sokféleségével, és köszönjük, hogy valóban így is vagyunk együtt, ahol válaszfalak dőlnek le, pedig mindent el tudunk követni, azért, hogy naponta építsük. Légy így közöttünk, és legyen egy olyan közösség ez, ahol nem a válaszfalak, hanem az utak épülnek egymáshoz, és mindenek előtt az a bizonyos szabad út te hozzád. Légy velünk a nyár további részében. Áld meg a távol lévő gyermekeket, a nyaralókat, a családokat, akik ilyenkor próbálnak kicsit töltekezni, próbálnak egy kicsit növekedni, ne csak testben, lélekben, de szellemben is, benned való közösségben is növekedjenek. Így kérjük, hogy áld meg a munkálatokat, amelyek folynak, és reménykedjünk abban, hogy az te dicsőségedre, nem a magunk dicsőségére épül az a sok minden. Légy velünk, áld meg és gyógyítsd meg a betegjeinket, vigasztald meg azokat, akik szomorúak, és örvendeztess meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, a hirdetéseket röviden elmondom. Valóban Isten tisztelet után lesz az intézményeinkért való imaközösség, aki tud jöjjön és legyen itt, mert hálaadásra bőven van okunk. A nagyifi ma elmarad, Kedden lesz baba-mama kör, bibliaóra, szerdán nyugdíjas bibliaóra, házi kör augusztus első hetében lesz. Jövő héten pedig ugye istentisztelt úrvacsorával. A mai istentiszteletben Aszódi előtt testvérünk olvasta az ígét. Eltemettük Vajda Gábort 38 éves korában, a vigasztaló íge Jeremiás 11-16, zöldelő szép gyümölcsű és formás olajfának nevezett el téged az Úr. Nagy vihar zúgása közben lángba borította lombját, letördelte ágait. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családra. És hirdetem azt, hogy a mai napon felnőtt keresztségben részesült Fejes Hajnalka, szeretettel köszöntünk, és az ő családját, szeretteit a gyülekezetben. És akkor Gonok úrnak átadjuk.
Kedves testvérek, tegnap előtt ért véget a gyülekezeti napközis tábor. Köszönjük Ábrahám Angéla főszervező és munkatársai odaszánását. Ha minden igaz, akkor ugye a ifi tábor az holnap kezdődik. Nekik is sok jó utat kívánunk, jó együttlétet, és imádságban legyünk velük. Augusztus 11 és 16 között lesz a gyülekezeti nagytábor. Fontos tehát, hogy nem csak a családosok, vagy a család nélküliek, vagy a gyerekek jöhetnek, hanem mindenki jöhet, minden gyülekezeti tag. Ha esetlegesen maradt még fent hely, erről Pap Tamásnál lehet érdeklődni. Az ő gyülekezeti tagok figyelmébe ajánljuk Demjén István templomépítő lelkészünk gyülekezet történetét. És nagy siker volt a múlt vasárnap a véradásra való buzdítás, úgyhogy most is megismételjük. Egy másik emberről van most szó. Most ARH pozitív vércsoporttal keresünk sürgős műtőt elvégzéséhez Kis Lászlóné Ilonka néninek véradót. Jelentkezni Fraskóné 6-os Katalin presbiter testvérünknél lehet, tehát gondoljunk erre is. És hát aki nyaral, az nyaraljon, aki meg dolgozik, az dolgozzon. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Keressük ki a 167. dicséretünk, jöjj mondjunk hálaszót hűszájjal és hűszívvel. Annak pedig, aki véghetetlen bölcsességgel, bőséggel mindeneket megcselekedhetik feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen.